Megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Olvassuk együtt Isten szavát a Zsoltárok könyvének 50. részéből, a 22. és 23. versekből eképpen. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Isten tisztelet, templom. Két egymástól nagyon-nagyon elválaszthatatlan fogalom. A találkozás helye Istennel, és a találkozás helye egymással. A közösség megélése, imádság, ének, igeolvasás, a maga tanítás. Megszólal az orgona, ez a különösen szép hangú hangszer, és együtt éneklünk. És az énekeinkben olyan sok minden kifejeződik. Kifejeződik a magasztalás, a dicsőítés, a hálaadás, a könyörgés. Imádság. És ilyenkor a zenés áhítatokon felcsendül a muzsika. Amikor kicsit megállunk, elcsendesedünk, kicsit befelé fordulunk. És szól az ige. A prédikáció, a hirdetett ige. Isten szól hozzánk. Fontosak ezek az órák. Fontosak vasárnap délelőttönként, hétközben a kis csoportokon, és fontosak ilyenkor délutánonként is vasárnaponta. Gondolkoztunk már azon, hogy miért jövünk ide, konkrétan, hétről hétre. Mi volt ide bennünket? Miért jó nekünk itt lenni? És mi változik az életünkben a vasárnapok hatására? Jó ezt végig gondolni, mert az Isten tisztelet az Isten parancsán nyugszik. Nem emberi kitaláció. Nem a papok ősrégi ötlete volt, hogy legyenek különböző helyei a rítusnak szentelve, hanem Isten parancsán nyugszik, aki azt mondta, hogy legyenek szent összegyülekezések. Ő rendelte az ünnepeket is, egykor a szombatokat, majd a vasárnapokat, hogy megszakítsák a hétköznapok ritmusát. Hogy megálljunk ilyenkor. Egy kicsit ráfigyeljünk, közösségben legyünk vele, de ne csak egyénileg, hanem közösségben, családként is, és nagyobb közösségként, mint gyülekezet, mint Isten népe, egyházként is. Hiszen gondoljunk vele, hogy vasárnaponként szerte a világon összegyűlnek minden keresztjének azért, hogy együtt dicsőítsék az Istent. Párbeszéd. Párbeszéd Isten és az ő népe között. Együtt. Nagyon fontos ez. Ős idők óta fontos cselekedet ez Isten népe részéről. Összejönni. Erről szól ez a Zsoltár is, az Isten tiszteletről. Összegyűlt a nép, és ilyenkor felolvasták a törvényt, a tórát, a 10 parancsolatot. Újra és újra, az egész nép előtt, Isten szavát. És ilyenkor emlékeztek arról, hogy mi történt ott egykor a Sinai hegyen. Hogy mit jelentett a szövetségkötés, mit jelentett a törvényadás, hogy mit jelent az, hogy Isten kihozta a népét Egyiptomból, hogy megtapasztalták a szabadítást, és hogy ez után a szövetség részeként Isten adta a 10 igét, a 10 parancsolatot. Újra és újra emlékeztek, újra és újra hirdették Isten szavát, hogyha egy kicsit is elhajolt a nép attól, bűnvágat tartásától vissza lehessen térni. És fontos volt ilyenkor az áldozat bemutatás is. Naponta gyakorolták ezt a jeruzsálemi templomban. És most, amikor a Zsoltár első felében az áldozatról van szó, akkor nem az a baj, hogy bemutatják. Nem az a baj, hogy van véres és égő áldozat. Nem ezért feddi meg Isten a népét, hanem azért, mert úgy mutatják be azzal a lelkülettel, amely a pogány népek lelkülete. Azok a népek, akik ott ülnek körülöttük, illetve ott élnek közöttük. Mert az a hitélt ezekben a népekben, hogy az Isten le kell kenyerezni. Meg kell etetni. Ezért beszél arról Isten, hogy nincs neki erre szüksége. Nem éhes ő. Övé a világ összes vadja, az összes erdő, az összes állat és jószág. Nincs neki erre szüksége. Nem erről szól az áldozat. Nem arról szól az áldozat, hogy majd manipuláljuk az Istent, mert őt nem lehet manipulálni. Szuverén Úr ő. Övé az egész világ, és minden, ami abban van. Nem lehet mágiát gyakorolni fölötte. Nem lehet megvesztegetni, mint ahogy más népek gondolták. Nem azért fogadja elő az áldozatot, hogy ezért neki kötelező azt tenni, amit az ő népe elvár. Mi keresztények nem mutatunk be ma áldozatot. És meg is kérdezheti az ember, hogy akkor mi közünk van hozzá, hiszen tőlünk már nagyon távol áll ez a gyakorlat. Hiszen tudjuk azt, hogy Jézus egyetlen és tökéletes áldozata által nincs szükségünk több áldozatot bemutatni. Hiszen ő volt az Isten báránya, aki hordozta a világ bűnét. Nem kell több bikát vagy kost várni itt a templomban. Nem kell oltára tennünk azokat és elégetnünk a bűneinkért áldozatul. De mégis nagyon fontos üzenete van ennek az ige szakasznak. Mert az áldozat szót mi is használjuk. Már nem az oltárral kapcsolatban. A magyar nyelvben ez azt is jelenti, hogy az ember valamilyen céllal nem mond egy bizonyos részéről az értékeinek, vagy valaminek, ami fontos neki. Például lemond az idejéről, vagy valamilyen más javáról. Egy olyan cselekmény az áldozat, amelyet az Istennek szánod a valaki. Mert ez már nem áll annyira távol tőlünk. Hiszen olyan sok mindent adunk így áldozatként. Vannak, akik nagyon komoly összegeket. Vannak, akik rengeteg órát az idejükből szolgálnak, takarítanak, dekorálnak, süteményt sütnek, imádkoznak. Vagy éppen szolgálnak kis csoportban, és még sok-sok számtalan módon, amelyről a szivárvány decemberi és januári számában mindig olvashatunk. Sok-sok mindent oda lehet Istennek áldozni. A kérdés csak az, hogy milyen lelkülettel. Mert ahogy egykor nem azzal volt a gond, hogy oda tették azt a húsdarabot az oltárra, és meggyújtották, Isten arra igent mondott. Azonban Isten itt a lelkületről beszél. Kísértés van ebben. Jó megállni és megvizsgálni, hogy milyen lelkülettel szolgálunk mi Istennek. Hiszen eszünkbe juthat például az a farizeus, illetve azok a farizeusok, akikről Jézus beszél, akik úgy adakoztak, hogy még maguk előtt kürtöltettek is. Jó volt az adomány, Istennek szánt adomány volt. De azért az embereknek is, valljuk be. Hogy tudják, hogy na ők most adakoztak. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy megkapták a jutalmukat. Elsősorban emberektől. Megdicsérték őket érte. Sokan ma is eddig jutnak el. Vannak gyülekezetek, ahol kihirdetik, hogy ki mennyi hálaáldozatot adott összeg formájában, név szerint. Aztán hasonlítgatják magukat. Gond ez. És gond az is, hogyha az időnkkel bánunk így. Hiszen Istennek szánjuk azt. Jó kedvből, ajándékként, áldozatként. Veszünkbe juthat a farizeus és a vámszedő története is. A farizeus, aki a mellét verve várta a dicséretet. És sorolta, hogy mi mindent adott ő Istennek, tizedként. Még azt is, amit nem kellett volna. Mi van bennünk, amikor szolgálunk. Nem kapjuk néha azon magunkat, hogy azért, hogy lútunk, futunk, beteget látogatunk, segítünk, dolgozunk Istenért, nem várjuk titkon azt, hogy azért egy kicsit segítsen rajtunk. Egy kicsit, úgy vegyen körül bennünket. Hát úgy megérdemeljük. És Isten körülvesz, és megerősít, de ez nem jár. Talán szolgálóként ez nagy kísértés lehet a számunkra. Talán még lelkészként is. Hogy az ember úgy gondolja, hogy ez úgy jár. Pedig nem. És nem a kérésekkel van a baj, hiszen Isten itt is felszólít bennünket, hogy lehet kérni, lehet oda menni. Hanem az a kérdés, hogy mi van a szívünkben. Mert az áldozatnak a hálaadás a célja. Hálából tenni valamit Istenért. Na de nem úgy, mint ahogy az automata működik, hogy én bedobok két imádságot, vagy két pénzérmét, aztán majd kijön, amiért imádkoztam. Hanem hálából semmit sem várva. Egyszerűen azért, mert szeretem Istent. Jézus egyik példázatában van a szolgákról szó. A szolgákról, akik nem azért szolgálják az urukat, és nem azért maradnak fent addig, amíg az a uruk megjön, mert hálát várnak, hanem azért, mert ők a szolgák. Ez a szolga dolga. És a mi esetünkben még hozzájárulhat az is, hogy hálából, önként, szeretetből. Mert szeretjük a mi urunkat. És milyen nagy dolog van a hálaadásban. Nézzük csak meg, hogy addig, amíg elvárás van bennünk, addig, amíg csak az van bennünk, hogy mi minden jár nekünk, és magunkról van szó, addig csak önmagunk körül tudunk forogni. Abban a pillanatban, ahogy nyitottá válok mindarra, amit Istentől kaptam, és elkezdek hálát adni, elkezdek kifelé is nyitni a világ felé. Isten felé, és a környezetem felé. És ez fog elindítani a szolgálatba. Ez fog elindítani a másik ember felé. Nem kötelességből, hanem azért, hogy a másik is megtapasztalhassa mindazt, amit én megtapasztaltam. Hogy a másik is eljusson oda, hogy hálát tud adni, mert meglátja az Isten tettét az életében. Azért, mert már nem is tudok másképpen cselekedni. Így válik majd az ember élete egyre inkább Isten dicsőítésévé. Ekkor fogjuk észrevenni, hogy felelősségünk van a világban. Mert a világban sokszor nincs tudatában, de sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Hálaadásunk része, hogy ne csak itt a falak között tudjunk hálát adni, hanem kívánva a világban meg tudjuk élni az életisten tiszteletét. Hálával. Dicsőítve őt, mindazért az áldásért, amit kapunk, amely nem automatikus, hanem kegyelem. Kegyelem, hogy olyan Istenünk van, aki szolgai formát vett fel. Kegyelem, mert ő semmit nem várt, hanem mindent vállalt értünk. Az emberi élet nyomorúságát, a fáradtságot, a keresztet, és nem vár érte tőlünk semmit. Hálából adhatjuk magunkat oda, élő és szent áldozatul, ahogy erről az úrvacsorakor szoktunk beszélni. Isten adja, hogy hálaadásról szóljanak az imádságaink, az énekeink és az egész életünk. Hogy az életünk váljon Isten tiszteletté, hogy mások is hálaadásra indulhassanak, látva az. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged oly sok mindenért, amit az életünkben elvégeztél. Urunk, valóban csak hálát adhatunk azért, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy újra és újra ide vonzol bennünket, hogy újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy Te szólsz hozzánk, hogy Te nem egy néma Isten vagy távoli, akit meg kell vesztegetni, akihez nem is juthatnám máshogy közel, hanem olyan Isten vagy, aki szólsz, aki beszélsz hozzánk. Sőt, mi több, akihez mi is beszélhetünk, akit nem lekenyelezni kell, hanem akitől kérni lehet. Akihez úgy mehetünk, mint gyermek az Atyához. Istenünk, hálát adunk neked ezért. És mindazért a sok-sok jó értelmért, amivel elhalmozol bennünket, hogy békében élhetünk, hogy vannak szeretteink, van meleg otthonunk, hogy el tudunk jönni, mert mozog a kezünk, a lábunk. Köszönjük, Urunk, hogy tart még a kegyelmi idő, hogy Te még mindig hordozod ezt a világot. És köszönjük, Urunk, mindazokat a csodákat, amit kinek-kinek az életében véghez vittél. Urunk, add meg nekünk, hogy soha ne fogjon el a szánkról a hálaadás szava, és ne fogjon el a hálából tett cselekedet sem. Urunk, köszönjük, hogy megengeded, hogy szolgáljunk Téged, mert kegyelem ez. Hogy érted, mozdulhatunk, hogy tehetünk a Te egyházadért oly sok mindent. Kérünk Téged, Istenünk, taníts meg bennünket erre, hogy vegyük még komolyabban a Te érted való életet, azt az életet, amely Téged dicsőít.